Urunk, leborulunk szent templomodban, és magasztaljuk nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Szentelj meg minket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden kedves tagját Pál apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Forduljunk énekszóban a mi Urunkhoz, dicsérjük és hívjuk segítségül az ő nagy nevét. A 32. bűnbánati Zsoltár első versét énekeljük most így fennállva. A 32. Zsoltár mindenféle református énekeskönyvben ugyanaz a szám. 32. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljuk el helyünket, és dicsérjük tovább a mi Urunkat ugyanennek a Zsoltárnak a folytatásával. A 32. Zsoltár második és harmadik versét énekeljük, hogy bűnömet akarám hallgatni, és neked meg nem akarám vallani. Tehát 32. Zsoltár második, harmadik verszak. Jöjjetek, fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból. A zsidókhoz írt levél 6. részének első 12 verséből. Helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engednikész lélekkel hallgassuk az igét a mai igeszakaszunkból, amelyet most egy úgynevezett egyszerű fordításból fogok olvasni. A Bibliának ez is egyik protestáns kiadása. A zsidókhoz írt levél 6. részéből így szól hozzánk Isten beszéde. Ezért hagyjuk el a Krisztusról szóló alapvető tanításokat, és igyekezzünk szellemileg felnőtté válni. Ne kezdjük el újra előről az ABC-t, az elemi tanítást, az Istenben való hitről és a gonosz dolgok elhagyásáról, a bemerítkezésekről, a kézrátételről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről. Tovább kell mennünk, és komolyabb tanításokkal kell foglalkoznunk. A továbbiakban ezt is fogjuk tenni, ha Isten megengedi. Ha valaki elhagyja Krisztus útját, vajon visszatérhet-e hozzá megint? Olyanokról beszélek, akiket az igazság egyszer már megvilágosított, meg is ízlelték ajándékát, megkapták a Szent Lelket, hallották Isten beszédét, megtapasztalták a következő korszak erejét, azután mégis elhagyták Krisztus útját. Ezek szinte ismét megfeszítik Isten fiát, és szégyent hoznak rá az emberek előtt. Vajon az ilyen emberek ezután ismét visszatérhetnek Istenhez? Nem, ez lehetetlen. Vannak, akik olyanok, mint a termőföld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényeket terem azoknak, akik megművelik. Ők áldást kapnak Istentől. Mások viszont olyanok, mint az a föld, amely folyton csak töviseket és gazt terem. Az ilyen föld haszontalan, átkot érdemel, és végül a tűz égeti meg. Ezzel figyelmeztetni szeretnélek benneteket, kedves testvéreim, de biztos vagyok benne, hogy rátok jobb dolgok várnak, és azok közé tartoztok, akik üdvözülni fognak. Mert Isten nem igazságtalan, hogy elfeledkezzen a munkátokról, nem felejti el azt a szeretetet sem, amellyel iránta vagytok, és amellyel segítettétek és ma is segítitek népét. Azt kívánjuk, hogy mindannyian szorgalmasan végezzétek ezt a munkát egész életetekben. Így azután meg is fogjátok kapni, amiben most reménykedtek. Ne legyetek lusták, azokat kövessétek, akik hittel és türelemmel végül megkapták, amit Isten ígért nekik. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben, így helyünkön elcsendesedve imádkozzunk. Dicsérünk és áldunk téged, mennyei édesatyánk, örökkévaló Isten, aki elkészítetted ezt a mai napot számunkra, aki összegyűjtöttél minket házadba, hogy rád figyeljünk, hogy magasztaljunk, hogy hálát adjunk. Hálát adunk most az új borért, az italért, amely az asztalunkra kerülhet és kerülhetett az elmúlt időszakban is. Dicsérünk téged a termő földért, a termő szőlőért. Dicsérünk téged gondviselésed számtalan jeléért. Dicsérünk téged azért, hogy nem csak testünkre, hanem lelkünkre is gondod van. Ezért lehetünk most itt isteni tiszteleten, hogy tiszteljünk téged, a mindenség urát, teremtőjét, megtartóját. Jövünk hozzád alázatos szívvel, kérve, hogy tápláld a mi lelkünket, hogy erősítsd a mi hitünket, hogy el ne vesszünk, el ne sodródjunk ebben a rohanó világban, amelyben olyan sokan elfeledkeztek rólad, olyan sokan mást hirdetnek, másban hisznek. De mi szeretnénk benned bízni, aki megmutattad hűségedet, aki kijelentetted szeretetedet, aki megbizonyítottad szerelmedet irántunk, amikor egyszülött fiadat adtad, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hálát adunk egészségünkért, hálát adunk a próbákért is, amelyeket időnként meglátogatsz. Hálát adunk akkor is, ha esetleg gyászolunk, hálát adunk akkor is, ha esetleg veszteségért, mert te fogod betölteni minden szükségünket a te gazdagságod szerint a te dicsőségedre. Ebben hiszünk, édesatyánk, ezért jöttünk, hogy szólj hozzánk, beszélj velünk, s hálát adunk már most a holnapi napért, a reformációért, hogy lehajoltál az egyház életéhez, és adtál megújulást, adtál új lehetőséget, visszatérést a te igédhez, visszatérést a te szeretetedhez. Így kérünk az Úr Jézus nevében, légy itt közöttünk, és te szólj most is hozzánk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve most énekeljük, testvéreim, a 168. dicséret első versét, 168, az új énekeskönyvben 205, tehát 168 vagy 205, az első verse így kezdődik, Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában. Írva található az olvasott mai újszövetség igeszakaszban, a zsidókhoz írt levél 6. részének 4., 5. és 6. versében. Fennállva hallgassuk meg ezt az igét, az ige iránti tiszteletünk jeleként, amit most a szokásos új fordítás szerint olvasok, amely 2014-ben jelent meg. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték Isten felséges beszédét, és az eljövendő világ erőit, de elestek, hogy azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Eddig az írott ige, foglaljuk el helyünket, miközben a gyerekek átvonultak az ő Isten tiszteletükre, Isten áldja meg őket is gazdagon. Gondolkoztam több ideig, hogy vajon erről az igéről szolgáljak-e közöttetek, de nem lehet elkerülni, ha már a bibliolvasó rendünk elénk hozta, bármennyire is első olvasatában nagyon megrendítő, hiszen így lehet érteni, vajon az elbukó hívő ember nem térhet vissza az Úrhoz. Az elbukó hívő embernek nincs lehetősége újabb megtérésre, mert ha ez így van, akkor szörnyű a helyzet. De menjünk tovább, mert akik magyarázzák ezt a szakaszt, megpróbálják úgy feloldani a feszültséget, hogy talán nem is igazi hívőkről van szó. Mert hogy az 1 János 5.18-ban például azt olvassuk, hogy aki Istentől született, az nem vétkezik. Az nem vétkezik. Megjegyzem, ott meglátásom szerint az új természetünkről van szó, az újjászületett ember új természetéről van szó, nem általában az emberről. De mégis látjuk, érezzük a feszültségét ennek a mai igének. Mert, ha újraolvasom és idézem a mai 4.-5. verset, akik egyszer megvilágosítottak és megízlelték a mennyei ajándékot, részeseivé lettek a Szentléleknek, megízlelték Isten felséges beszédét és az eljövendő világ erőit, de elestek. Hát kikről szól ez a felsorolás, ha nem hívőkről, ha nem az Úr gyermekeiről? És aztán ott vannak a bibliai példák, ott van egy Mózes, ki vonja kétségbe, hogy ő az Úr gyermeke volt, és mégis mennyit vétkezett. Vagy ott van Dávid,
aki az Izraelnek második és talán legáldottabb királya volt, és milyen bukások voltak ott az életében. És új szövetségünkben, a Bibliában, a Cselekedetek 5-ben ott van Anániás és Szafíra. És tudjuk, hogy abban az időben a megtért hívőket vették csak be a gyülekezet tagjai közé. Nem állhatott be úgy akárki. És nem volt elég annyit mondani, hogy hiszek Istenben. És tudjátok a történetét, hazudnak Péternek és az apostoloknak arról, hogy mennyiért adták el a földjüket, és a hazugság miatt mindketten ott szörnyet halnak a tanítványok szeme láttára. Vagy akkor itt mégiscsak arról van szó, amiről az Úr Jézus beszél például a Márk 3.29-ben a megbocsáthatatlan bűnről. Arról beszél, amiről János ír az első levele 5. rész 16. versben, hogy van halálos bűn. Hogy értsük ezt a mai igét? Akik elbuktak, azok lehetetlen, hogy megtérjenek. Szívszorító a kérdés, és azért mindjárt hadd olvassak hozzá olyat is, ami szintén az írás, és számunkra ugyanolyan fontos, sőt, az Úr Jézus azt tanítja a János 10.28-29-ben, már olvasom is, 10-ből a 28-29. Vers. Én pedig örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, mert senki sem ragadhatja ki őket a kezemből. Atyám adta nekem őket, ő pedig mindenkinél hatalmasabb, ezért őket senki sem ragadhatja ki atyám kezéből. Az atya és én egyek vagyunk. És idézhetnénk Pál apostolt a római levél 8. rész végét, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem magasság, sem mélység, sem semmilyen teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, ami megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Akkor itt ez a mai ige, akikre azt mondja, hogy lehetetlen a megtérésük, vajon hívők vagy álhívők. Ami bizonyos, testvéreim, hogy ez az ige szakasz, amikor elbukásról beszél, nem egy-két elbukásra utal. Nem egy-két elbukásra, hanem, és itt újra hadd idézzem ezt a fajta fordítást, amit most közétek hoztam, az egyszerű fordításból, figyeljétek meg, hogy itt hogy fogalmaz, nagyon fontos, és itt az eredeti szöveget jobban eltalálják, ha valaki elhagyja Krisztus útját. És az eredeti szövegben tényleg egy ilyen kifejezés van, nem az, amit mi így hirtelen értünk ezen a szón, hogy elbukik. Jön valami kísértés, és elbukik. Hanem elhagyja, eltér a Krisztus útjától, abba hagyja Jézus Krisztus követését. Tudatos döntés, folyamatos elhagyás az, ami jellemző az ilyen emberre. Ezt nevezzük úgy, hogy hitehagyás. Hitehagyás. És itt megint, hogy félreértést elkerüljünk, nem arról van szó, hogy most éppen mikor, milyen kedvel vallom, hogy református vagyok, vagy nem. Ugye emlékeztek rá, ha nem felidézem, most aktuális. 20 évvel ezelőtt a népszámláskor 1.600.000-en vallottuk magunkat reformátusnak. 10 évvel ezelőtt már csak 1.150.000-en. Most akkor ez hitehagyás? Kérdés, mert hogy a feltett kérdés más volt 20 évvel ezelőtt, meg 10 évvel ezelőtt, most ugye jeleztem már, hogy idén meg mind a kettő fajtát oda teszik, beíratod azt is, hogy reformátusnak érzed magad, meg beíratod azt is, hogy a Magyarországi Református Egyház tagja vagy. Mindegy, most idén mindegy, bármelyiket jelöljük be. De a kettő között annak idején, főleg ugye 10 évvel ezelőtt óriási megrendülés volt az egyházunkban, majdnem 500.000 ember eltűnt a reformátusok közül. Ez a hitehagyás? Nem. Nem. Nem, mert aki 10 éve reformátusnak vallotta magát, annak is csak egy kis része az, aki benne van a nyilvántartásainkban, még kisebb része az, aki jár templomba, és még kisebb része az, aki valóban az Úré. Most mégis abban a reményben vagyunk együtt, és ezért hívunk az Úr asztalához mindenkit, hogy ezen a hálaadó napon, amikor hálát adunk Isten gondviselő szeretetéért, például az újborért, és már előre tekintve egy picit hálát adunk a reformációért is, akkor vizsgáljuk meg az életünket, hogy vajon nem vagyunk-e a bibliai értelemben hite hagyottak, akik eldöntötték, és újra eldöntik, hogy nem követem az Úr Jézust. Súlyos kérdés ez, és mégis ezzel kell, hogy szembenézzünk a mai ige alapján. Akkor tehát kik azok, akikről itt a Szentíró beszél a mai igénkben? Például olyan konfirmált emberek, akik vallást tettek, hogy nem a magukéi az életük, hanem Jézus Krisztusé, kiálltak egy gyülekezet elé, Isten és emberek színe előtt elmondták, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Egy darabig ragyogóan haladtak, akár ifibe jártak, vagy később még presbiterek is lettek, vagy lelkészek lettek, aztán történik valami, történik esetleg egy üldözés, egy gúnyos megjegyzés a hitére, a vallására, az egyházára, vagy egy társaság elviszi ezt az embert durva erkölcstelenségbe, vagy egy barátja viszi oda, vagy egy olyan társaság, akiről Pál apostol ír az 1 Korintus 15.33-ban, ne tévejegjetek, jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok, írja az apostol. Vagy bekerül az ilyen fiatal a főiskolára, az egyetemre, ateista tanárai megingatják a hitét, elkezdik magyarázni, hogy mennyire nem teremtés volt, hanem minden magától lett, és a véletlen hozta létre az életet, vagy éppen valahonnan az űrből pottyant ide, vagy éppen kimondottan Krisztus ellenes propagandát hallgatott és hallgat. Megjegyzem, olyan megvalom öröm volt, amikor az egyik 8. csoportban, ahol tanítok, rákérdeztem a teremtés kapcsán, hogy mit tanultak a világ kezdetéről, keletkezéséről, és azt mondták a gyerekek, hogy az ősrobbanásról még nem is hallottak. Hát lehet, hogy ez iskolai pedagógiai szempontból hiányosságnak számít, de én nem titkolom, nem voltam elkeseredve. Azért elmondtam én nekik, hogy mit gondolnak erről hitetlen tudósok, akkor már legalább tőlem hallják. Hát persze aztán bizonságot tettem a Teremtő Istenről, aki akár 6 perc alatt is megteremthette ezt a világot, de azt hiszük, hogy 6 nap alatt tette, mert ezt üzente. Még a 10 parancsolatba is beleírt a saját kezével, hogy 6 nap alatt teremtette Isten az eget és a földet. De azért bizony vannak, akik bekerülve a felső oktatásba megrendülnek a hitükben, és elhagyják azt az utat, amit addig jártak. Megtagadják Jézus Krisztus követését, de azért itt a mai igében egy olyan helyzetről beszél velünk az Úr, amikor valaki kimondottan, rosszindulatúan megtapossa a keresztény hit alapvető, megszentelt tanításait, és ha ezt megteszi, arra mondja a 6. vers, lehetetlen, hogy visszatérjen. Miért? Hogy értsétek, testvérek, mert ha Jézus Krisztus bűntörlő vérét tapossuk meg, amiben korábban hittünk, amiről korábban vallottunk, akkor a lehető legrosszabbat követjük el önmagunkkal szemben. Egyszer azt kimondom, hogy Jézus vére nem törli el a bűnt, nem kérem, nem érdekel, akkor azt mondja az ige, akkor elveszett vagyok. Bármit mondtam előtte bármilyen látszólag hívő ember voltam, bármit cselekedtem az egyházban, ha megtagadom Jézus Krisztus bűntörlő vérének igazságát, érvényességét, ezzel meggyalázom őt, így fogalmaz itt a mai igénk. Ezzel a legnagyobb rosszat teszem. Mégis lesznek ébredések, és a hívő nép megmarad a földön. Ezt hittel valljuk 2000 év óta, pedig nagyon sok üldözést élt már meg a kereszténység. Az a kérdés, tudjátok testvérek, mindig ahol élünk. Itt lesz-e hitvalló kereszténység 10-20-30 év múlva? Itt konkrétan például Hajdúböszörményben. Ez a nagy kérdés. És azért jó, ha tudjuk, hogy az utolsó időkről bizony Pál 2-szer is
elég komolyan, intő módon ír, a 2 Tesszalonika 2:3-at idézem. Semmiképpen ne engedjétek, hogy valaki becsapjon benneteket, mert mielőtt az Úr napja eljönne, még más dolgoknak is meg kell történniük. Előbb az Istentől való elfordulás ideje következik, majd megjelenik a bűn embere, aki pusztulásra van ítélve. Az 1 Timóteus 4:1-ben pedig a következőt olvassuk. Így ír itt az ige. A Szentlélek világosan mondja, hogy az utolsó időkben lesznek olyanok, akik letérnek a hit útjáról, megtévesztő szellemeket és gonosz szellemek tanításait követik. Tehát Jézus Krisztus visszatérése előtti időszakban a hitehagyás nagyon is jellemző lesz. Szerte a világon, azzal együtt, hogy mégis van és marad maradék, és lesz kereszténység az utolsó pillanatig, csak az a kérdés, hogy mi benne leszünk-e, és hogy mi, ahol élünk, ott valóság lesz-e. Hogyan érint ez tehát minket ma, testvéreim? Először is úgy, hogy vissza az alapokhoz, hogy aztán tovább léphessünk a hitben. Vissza az alapokhoz, amiről ugyan azt írja a Szentíró, hogy bizonyos értelemben a hitbeli gyerekség kérdése, amiket ő itt felsorol, és mégis vissza az alapokhoz, mondták a reformátorok, nem kell újat feltalálni, nem kell kitalálni most a hitet, nem kell új dogmatika nekünk, hanem a meglevő hitvallásokat ismerve, a Szentírást komolyan véve tudunk tovább lépni. Sola Scriptura, fogalmazták meg reformátor őseink, egyedül a Szentírásból ismerjük meg Istent magát és saját magunkat. Reformáció tehát azt jelenti vissza a forráshoz, visszatérés, visszaalakítás, ugye a szó eredeti jelentése. És itt szeretnélek hívni benneteket, mielőtt az úrvacsorára térnénk, hogy emlékezzünk, akik itt vagyunk, hiszem, hogy mindnyájan már érintett emberek vagyunk, kisebbek és nagyobbak, fiatalok és idősebbek. Emlékszel, testvér, amikor megvilágosodott előtted, hogy elveszett vagy. Ugye először felvilágosodásról, megvilágosodásról ír ez a mai ige. Emlékszel, amikor megvilágosodott előtted, hogy ki vagy valójában? Ez megrendítő, és ez nagyon nehéz pillanat, és mégis csodálatos dolog visszaemlékezni rá. Uram, én akkor jöttem rá, hogy tényleg elveszett vagyok. Ez nem csak valami papos beszéd vagy szóvirág, hanem úgy, ahogy mondod, én elveszett vagyok önmagamban. Ha meg nem könyörülsz rajtam, nincs mentségem. Nem csak a jobboldali latornak, pedig neki is lett végül ott Jézus mellett, nem csak a szomszédnak, aki ilyen meg amolyan, nem csak a köztörvényes bűnözőknek, meg nem tudom kiknek, meg nagy vezéreknek és kegyetlen diktátoroknak, nekem sincs esélyem. Megvilágosodott előttem, hogy elveszett vagyok, de megvilágosodott rögtön az is, hogy miért áll a kereszt, hogy az Úr Jézus keresztje megment engem, hogy Jézus drága vére valóban eltörli a bűneimet. Emlékszel, amikor megvilágosodott előtted? Emlékszel a mennyei ajándékra, a bűnbocsánat örömére? Erre is utal a mai ige. Amikor átélted, hogy átölel az Isten, akkor elhagytak, akkor a lelkem roskadozva vittem. Csöndesen és váratlanul, de átölelt az Isten, ahogy Adi szépen megfogalmazta. Emlékszel az üdv bizonyosság jó ízére, amikor a János 14-ben keresztül mondja neked is, temetéseken gyakran idézzük, de mindig igaz. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ez az üdv bizonyosságunk egyik alapigéje. Jézus helyet készített nekünk, ha hiszünk ő benne. Emlékszel ennek a üdv bizonyosságnak a jó ízére, amikor először elhitted, hogy van örök életed? Emlékszel a Szentlélek gyümölcsének szőlő szemeire, a Galata 5:22-ben sorol fel az apostol. Szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség, önmegtartóztatás.
Emlékszel, amikor a környezeted csodálkozott rajtad? Mi történt ezzel a gyerekkel, vagy mi történt ezzel az ifjúval, vagy mi történt ezzel az öreggel? Hogy másképp reagál, mint azelőtt? Emlékszel, hogy kóstolgattad, sőt, habzsoltad az Isten beszédét? Itt így írja az ige, hogy akik megízlelték Isten felséges beszédét. Amikor először csak kóstolgattad a Bibliát, aztán amikor az Úré lettél, akkor elkezdted habzsolni. Ez szinte általánosan jellemző mindenkire, aki megtér, hogy elkezdi falni az Isten beszédét. Olvassa, gyönyörködik benne, nem mindent ért, de érzi és tapasztalja, hogy az Isten igéje ez, az Isten szava hozzám. Emlékszel, amikor úgy rá találtál egy gyöngyszemre, amit meg is értettél, amit be is fogadhattál, és örültél neki. Olyan szépen foglalja ezt össze a 119. Zsoltár 162. verse. Uram, gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Emlékszel, hogy időnként olyan erőt kaptál a jóra, mert erről is beszél mai igénk, hogy megízlelték a Szentlélek erejét és az eljövendő világ erőit. Olyan erőt kaptál a jóra, ami ember feletti volt. Ami azt lehet mondani világértelemben, hogy nem volt normális. Pál így írja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Vagy a 2 Korintus 9.8-ban így ír az apostol, hogy Isten pedig hatalmas arra, hogy ránk árassza minden kegyelmét, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzünk, és bőségünk legyen a jó cselekvésére. Emlékszel, hogy erőt kaptál megbocsátani ott, ahol senki nem szokott megbocsátani. Elengedtél olyan tartozásokat, amelyet mindenki más követelt volna rajtad. Sose felejtem el, és bocsássátok meg a személyes példát. Tényleg nem tudom, kiről beszélek, már meséltem nektek Gergő fiamnak a balesetéről, és amikor a másodfokon elkezdődött a tárgyalás, mert jogosan elítélték a baleset miatt, amit okozott, és ami miatt emberek haltak meg, és akkor a bírónő felolvas egy levelet az egyik elhunyt kislány szüleitől, akiket nem ismertünk, azóta se tudjuk, hogy kicsodák, tényleg nem tudunk róluk semmit, és akkor se tudtunk, és akkor azt kérik az elhunyt 12 éves kislány szülei, hogy a bíróság a legenyhébb ítéletet hozza meg. Ez emberfeletti volt, ez isteni volt, ezt nem lehetett kiszámítani, pont az ellenkezőjére lehetett számítani, hogy jó nagy kártérítést varnak a nyakunkba, és fizethetjük életünk végéig. De emlékszel, amikor te kaptál erőt hasonló lépéshez? Igen, mert időnként olyan erőt kapsz a jóra, ami felette van mindennek, ami a Szentlélektől van, ami Istent dicséri, és nem téged, ami őt dicsőíti, és nem téged emel a piedesztára. De jó ezekre megemlékezni, és újra odafordulni, mert a zárszó ma a bíztatás az úrvacsorában, hogy újra felkínált kegyelemmel jön felénk az Isten. Az úrvacsorában arról üzen, hogy van még visszatérés. Hogy van még visszatérés, mert kegyelmes és irgalmas a mi Istenünk. Úgy, ahogy a mai igeszakasz 9. versében olvastuk, ezzel figyelmeztetni szeretnélek benneteket, kedves testvéreim, de biztos vagyok benne, hogy rátok jobb dolgok várnak, és azok közé tartoztok, akik üdvözülni fognak. Mert az úrvacsorában, amilyen biztos, hogy a testem részévé lesz a kenyér és a bor, olyan biztos, hogy az életem részévé lett Jézus Krisztus áldozatának áldása, a bűnbocsánat és az örök élet. Jézushoz van visszaút, ahogy a János 6.37-ben mondja örökkévaló módon, aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. El nem küldöm magamtól. És végül hadd idézzem föl a híres Indiában megtért keresztjénnek az életét. Nagyon nagy hatással volt ott több országra is.
40 évet élt összesen a földön, Sundar Singh, és az énekét az egész világon éneklik. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs visszaút, nincs visszaút. A világban nincs visszaút. Ha nincs is társam itt, én követem mégis őt. Ha nincs is társam itt, én követem mégis őt. Ha nincs is társam itt, én követem mégis őt. Nincs visszaút, nincs visszaút. Mögöttem a világ, előttem a kereszt. Mögöttem a világ, előttem Jézus. Mögöttem a világ, előttem a kereszt. Nincs visszaút, nincs visszaút. Örömmel hirdetem nektek és magamnak is, Jézushoz van visszaút, a világba ne legyen. Ámen. Énekszóval feleljünk a hallott ígére, testvéreim, énekszóban. A 394. dicséretünket keressük meg, 394, ez az újban a 769-es, tehát 394 vagy 769 első versét énekeljük most. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened. Helyünkön elcsendesedve imádkozzunk. Édesatyánk, örökkévaló Isten, dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged a te igédért. Köszönjük, hogy van vissza út Jézus Krisztusért és Jézus Krisztus által hozzád. Van akkor is, amikor elbuktunk, van akkor is, amikor talán eljutottunk arra határra, hogy megtagadjunk, hogy elhagyjunk, hogy új úton, a régi úton menjünk tovább. Köszönjük, hogy hívsz. Köszönjük, hogy tárva még a karod, köszönjük, hogy ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt. Köszönjük, hogy a világra mondhatjuk az indiai keresztjénnel együtt, hogy nincs visszaút, oda nincs visszaút a világba, a testibe, a mulandóba, a bűnbe. Jövünk, édesatyánk, és kérjük, áld meg a mi urvacsorai közösségünket, légy itt közöttünk a te szent lelkeddel továbbra is, erősítsd a mi hitünket és tisztítsd a mi életünket. Könyörgünk egymásért, Urunk, gyógyulásokért, betegségből, vigasztalódásért a gyászban, reménységért, járványokkal és háborúkkal szemben. Jövünk hozzád, hogy könyörülj meg ezen a világon és Európán, könyörülj meg Ukrajnán és Oroszországon, könyörülj meg mindazokon, akik most gyűlölködnek, háborúznak, egymást ölik. Te szabj határt a rossz indulatnak, a gyűlölségnek, a sötétségnek. Hozzád kiáltunk a békéért, hozzád kiáltunk ébredésért az országban, a határokon túl és az egész világon. Hisszük és valljuk, te az utolsó napig hívő embereket tartasz meg, és lesz néped, amikor az Úr Jézus visszatér. Így kérjük, Urunk, hallgass meg imádságunkat, segíts meg abban is, amikor elszegényedünk, amikor egyre kevesebb jut a kenyérből, a borból az asztalra, mi mégis hűségedért áldunk, magasztalunk, kitartó szeretetedben reménykedünk, és nem ok nélkül és nem alaptalanul, mert a te hűséged végtelen. Így kiáltunk intézményeinkért, óvodánkért, szociális központunkért, az ott dolgozókért és az ott gondozottakért, neveltekért. Légy megtartójuk, légy megerősítőjük minnyájuknak. Áld meg, kérünk, minden szolgálatunkat, temetőkben és mindenütt, ahol csak megfordulunk. Dicsérünk és áldunk téged, édesatyánk, mert te vagy
gondviselő Istenünk. Hallgasd meg imánkat, áld meg az életünket, újíts és eleveníts meg minket a hitben, adj növekedést, adj előrehaladást, ahogy a mai ige is erre hívott minket. Dicsérünk visszafogadó, hűséges szeretetedért. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Amen. Helyünkről felállva együtt imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat megváltónkban, üdvözítőnkben, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és közös dolgainkról még pár dolgot szeretnék megosztani, mielőtt az úrvacsorára térnénk. Megjelent a Jó Hírmondó reformációi száma, hálát adunk mindazokért, akik ebben írtak, ebben munkálkodtak. Vigyünk belőle, adjuk tovább ismerőseinknek, szeretteinknek is, illetve a honlapon is már elérhető, letölthető PDF formátumban. Minden vasárnap 9:30-tól imaórára várjuk az imádság szolgálatában résztvevő testvéreket, minden vasárnap 9:30-tól az ifi teremben. Még lehet jelentkezni a konfirmációra is, gyerekcsoportba csütörtökönként 5 órától, a felnőtt csoportba hétfőnként este 6 órától. Holnap kivételesen ugyan nem lesz felnőtt konfirmációra, mert előtte 5 órakor közös reformáció istentiszteletre megyünk a Bocskai téri református templomba, tehát holnap 5 órára oda várjuk majd a testvéreket. Mint ahogy most is hirdettem, hogy ma az istentisztelet után közvetlenül kisétálunk Nagy István református lelkipásztor költő testvérünknek a síremlékéhez a fürdőkertbe, és ott egy rövid kis műsorban hálát adunk az ő életéért, és megkoszorozzuk a síremléket. Babamama körünk november 2-án szerdán 9:30-kor indul az ifit, illetve a gyerekteremben. A szövetségek bibliaórája is újraindul minden hónap első vasárnapján délután 3 órától. Első alkalom az jövő vasárnap lesz délután 3-tól, tehát az ifi teremben. Egyházkerületi nőszövetségi konferenciára hívják a nő és asszonytestvéreket november 10-től 13-ig Berekfürdőn. Jelentkezni a lelkészhivatalban lehet, illetve Karácsony Kislászlóni Ibolya testvérünknél is. Ifi hétvége is lesz ott párhuzamosan november 10-től 11-ig, Rácz Gábor testvérünknél, lelkipásztor testvérünknél lehet jelentkezni. A füzesgyarmati testvérek mézéből még van a pénztárban, lehet abból venni. A Vigasztalás evangéliuma címmel ökumenikus istentisztelet lesz a köztemető ravatalozójánál november 1-én, azaz kedden 13 órától. Heti alkalmainkról még röviden, szerdán középkerti imaházban lesz bibliaóra 3-tól, ugyancsak szerdán 4-től tartjuk a Bodaszőlői általános iskolában a konfirmáció előkészítőt. Csütörtökön bibliaóra következik a Calvin otthonban délelőtt, délután konfirmációóra lesz az ifi teremben, este bibliaóra. Pénteken pedig a gimnáziumi fakultatív hittant is hirdetjük, hiszen abban még lehet csatlakozni önkénteseknek a nagy gimnazisták közül. Szombaton az ifire várjuk a fiatalokat. Köszöntjük a születés- és névnapos testvéreket, az Alfonz, Farkas, Marianna, Achilles, Győző, Hubert, Károly, Imre és Tétény nevűeket, akár itt vannak most közöttünk, vagy a
szeretteink, ismerőseink között vannak. Isten áldja és tartsa meg őket szeretetében. Köszönjük ma is a testvérek elmúlt heti persely és egyéb adományait, amelyeket elhelyeztek a pénztárunkban. Tudjuk, így írja az ige, mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, most pedig szeretettel marasztalunk mindenkit, de különösen azokat, akik az úrvacsorai közösségben is szívesen részt vesznek, és rákészítették a szívüket. A 436. dicséretünkből énekeljünk 3 verset, az úrvacsorára készülve. 436, az új énekeskönyvben ez a 352-es. Tehát 436 vagy 352, első 3 verse, örülj szívem, vígadj lelkem. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Legrészletesebben Pál apostol adja ezt előnkbe az első korintusi levél 11. részének 23. versétől a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezeket mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, főzi hozzá az apostol, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Próbáljuk, vagyis vizsgáljuk meg magunkat most, testvéreim, egy őszinte bűnvalló imádságban. Édesatyánk, nem szeretnénk kendőzni előtted semmit, szeretnénk megvallani most így együtt is, és kiki a maga helyén a padban, vétkesek vagyunk. Nem tudjuk magunk sem, hogy milyen nagy az a bűn, amit elkövettünk. Sokszor nem fogjuk fel annak mélységeit és gonoszságát, de mégis szeretnénk most bocsánatot kérni. Az úgymond legkisebbekért is, és a legnagyobbakért. Azokért, amelyekkel úgymond csak ellened vétettünk, és azokért is, amelyekkel embertársaink ellen is vétettünk. Mi vagyunk azok az irigyek, mi vagyunk azok a hazugok, azok a paráznák, azok a tisztátalanok, azok a fösvények, azok a szeretetlenek, akik méltók vagyunk a kárhozatra. Mi vagyunk azok, akik rászorulunk a te kegyelmedre az Úr Jézus váltsághalála árán. Hozzád jövünk, atyánk, kegyelemért, bocsánatért, irgalomért. Bocsásd meg a mi vétkeinket, amit ellened és egymás ellen vétettünk. Ámen. Miután megvallottuk bűneinket, tegyünk most vallást a hitünkről is, először az apostoli hitvallás közös elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedhetem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatának megfelelően még néhány kérdést intézek hozzátok, amire válaszoljatok meg hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval. Azt kérdezem először is. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is, mindenestől fogva, gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejtek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti értetek testben elbocsátotta, az ő egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből egyedül Jézus vérének érdeméért igazzá nyilvánít. Ha igen, felejtek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa titeket is fel fog támasztani a halálból, és halandó testeteket halhatatlanságba öltöztetve át fog vinni az ő örök dicsőségébe. Ha igen, felejtek, én ezt hiszem és vallom. Ha mindezeket hiszitek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti hálából, e kegyelemért, egész élteteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, felejtek, ígérem és fogadom. Testvéreim, én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből egyedül Jézus vérének érdeméért, mindazoknak, akik tőle hívő szívvel kérik és elfogadják. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és így, hogy felkészítettük magunkat, hogy a szent jegyekkel éljünk, vegyük azokat magunkhoz a szokott rendben, itt tőlem balra adjuk majd a kenyeret, és jobbra lehet a kis kelyheket magunkhoz venni, és utána elhelyezni az üres kelyheket a megfelelő edényben. Az úrvacsora vétele közben a 457. dicséretünktől énekeljük. Itt most a régi énekeskönyvet tudjuk ajánlani, mert egymás után majd abban követjük az énekeket. Tehát a 457. dicsérettől énekeljük a megfelelő énekeket sorban, így éljünk az úrvacsorával.